Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Assisibe hívom önöket. A múlt héten már elkezdtünk ismerkedni a Szent Ferenc bazilikával. Itt van Szent Ferenc eltemetve, fölötte található az alsó templom, amelynek a hajójáról a múlt héten volt szó. Most folytatjuk ismerkedésünket ezzel a gyönyörű templommal, templom együttessel. Az úgynevezett keresztház a hajóra merőleges része ennek az alsó templomnak, és aztán följebb megyünk egy szinttel, és a Szent Ferenc bazilika felső részét tekintjük meg, a gyönyörű Giotto által alkotott Biblia Pauperum, vagyis a szegények bibliája, amely Szent Ferenc életét és Krisztus életét, valamint az Ószövetség eseményeit párhuzamosan, filmszerűen mutatja be. Vezetőnk, kalauzunk Varga Kapisztrán atya, művészettörténész. Kedves Kapisztrán atya, tied a szó.
Belépünk a bazilikába, végighaladunk a hajón, és ahogyan vezetnek bennünket a kompassió képpárai, akkor eljutunk a tulajdonképpeni, nem is a szentélybe, hanem az oltár helyére. Ezeket a képeket, amiket itt látunk az oltár fölött, 1320 tájáról származnak, és mivel a boltív mezőknek az osztásai háromszög alakúak, a vitorlák mestereinek szokták nevezni azt, aki festette ezt. Giotto umbriai tanítványa, Agnelletto di Gubbióval szokás azonosítani ezt a mestert, aki egyfajta nagyon expresszív, realista képeket alkotott, mint az umbriai festők. Egy másik festő és egy toszkán, Stefano Fiorentino, szintén Giotto tanítványa volt. Egy kicsi elegáns és precíz naturalizmus az, amit hogyan szokták jellemezni a toszkán festőknek a műveit. Azt is érdemes tudnunk, hogy ez már egy új képi program részeként készült el, tehát ez legalább 50 évvel későbbi, hanem 60 évvel későbbi, mint az alsó bazilika hajójának a képciklusa. Ennek a koncepcionális csúcspontján jelenik meg a középső boltszakasz képei, a megdicsőült Szent Ferenc és az evangélium erények, vagyis a szerzetesi fogadalmak ábrázolásai. Azért nagyon érdekes az egész, mert magunk elé képzeljük a bazilika alaprajzát, akkor azt látjuk, ahogy belépünk a hajóba, itt szemben, az abszis fölött a megdicsőült Szent Ferencet látjuk. De az az erény, az a fogadalom, amelyik a hajó felé van ábrázolva, a hajó felélői részen van ábrázolva, az a szegénység. Tehát a kompassió, a Krisztussal való, az önmaga kiüresítése, a kenózisnak az útja, ami végigvezet, ez vezetett bennünket a múlt alkalom, amikor erről volt szó, vezet a megdicséléshez. Na most a két oldalt, ahogy említettük, Jézus életének két misztériumát látjuk, az egyik a gyermekség evangéliuma, a másik pedig a passió történet. Ez pedig megint csak két fogadalomhoz van kötve, a gyermekség evangéliuma, a tisztaság, a szüzesség fogadalmához, a másik oldalon a passió képek, azok pedig az engedelmességhöz. Tehát tulajdonképpen valahová befut minden irányból az embernek a tekintete és a szeme, és ezek, mint nyilak, vezetnek a középütt álló, megdicsőült Szent Ferenchöz. Különösen izgalmas még az, hogy vitorláknak szokták mondani ezeket a képeket. Ugye az abszis itt áll mögöttünk, és az abszisban gyönyörű, faragott stallum sor van. Na most maradjunk ennél a képnél, hogy vitorla. Mikor megy a hajó, a vitorlás hajó? Ha van szél, akkor dagadnak a vitorlák. Na most a szelet hogy szoktuk ábrázolni, hogy szsz, vagy leheléssel, ugye? Most az ember mikor csinál ilyet? Hát például akkor, hogyha imádkozik. És a vitorlák képei alatt ott van a testvérek imádkozó helye, ott vannak a stallumok. És ott van benne, hogy ennek az életnek a vitorlái akkor duzzadnak, hogyha imádkozik. Valaki bizonyos értelemben képletes, nagyon egyszerű magyarázat.
De nagyon szemléletes.
De hát nagyon is így van. Na most, amikor ezt a képciklust megalkották, akkor már elbontották a szentélyrekesztőt is, és akkor ide bemehettek laikusok is. Talán a két keresztházról néhány dolgot említünk meg, részletesebben nem akarok róluk szólni, pedig gyönyörű Giotto festmények vannak itt. Tehát, ahogy mondtam, olyanok, mint két ablak, amilyen keresztül Szent Ferenc Isten gazdagságát szemlélte, és amin keresztül az isteni élet lényege megragadhatóvá vált számára. Az első a megtestesülés volt, Isten emberi formába való betestesülése, amit a Jézus gyermekkora ciklus. A másik tehát Krisztus teljes kiüresítése, az atya akaratának való elővetettség, ez meg a passió ciklus. És azt mondjuk, hogy ezeken keresztül a megtestesülés és a passió, ami kibontakoztatja a keresztségi kegyelmet, és fölnézve az oltár fölötti képekre, minden keresztény láthatja az atyához vezető útnak, mint egy a térképét. Természetesen Ferences szemszögből nézve a gyakran félreértett evangéliumi erényeket vagy szerzetesi fogadalmakat és a szegénységet, tisztaságot és engedelmességet. Ennek a részletes elemzésében most nem nagyon mennék bele, talán csak egy-két dolgot szeretnék megemlíteni, például az, hogy ezek egy hegyen állnak mindegyikük. Mindegyike, mint úrnő, mint a lovagi eszménynek a nő idealizált nő alakjai vannak megfogalmazva. Az engedelmesség úrnő az Ferenc előtt ül, és Ferenc pedig térdel előtte, és egy igát tesz a nyakára, ezt talán lehet látni, de hát ez egy felelősségnek a szimbóluma, és látszik, hogy Ferenc szabadon veszi ezt magára. Egyébként a latinul az engedelmesség, obediencia, abból származik, odahallgatni, obaudire. Azután az úrnő a szája elé helyezi az ujját, csendre inti, maradj csendben, hallgass, vagyis hogy engedelmeskedj. Mellette kísérő erényeket találunk, az alázatosság és az okosság úrnő, az alázatosság gyertyát tart maga előtt, ez az önismeretet jelenti. Az okosságnak pedig két arca van, az egyik egy érettebb, idősebb, a másik egy fiatalabb, vagyis hátra is néz, meg előre is tekint. Tudja, hogy kicsoda, mi a múltja, és nem csapja be magát. Aztán egy tükröt tart Ferenc felé, megint csak, hogy nézem magába, egy asztrolábiumot is, amivel a csillagokat szokták mérni, a csillagnak a távolságát. Tehát az embernek össze kell vetnie a saját életét és léptékét a csillagok, az az örökké valóságnak a léptékével és irányával. És tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy egy angyal éppen a gőgöt űzi el, ez egy félig ember, félig állat, egy kentaur, és hát ez nagyon-nagyon megdöbbentő, hogy egy templom belsőben van ez ábrázolva, fölötte halványan a keresztre feszített Krisztus jelenete látszik, vagyis hogy tulajdonképpen a Krisztus engedelmessége folytatódik ebben az engedelmességben egyszer, másrészt, hogy ennek az engedelmességnek az egyházon belül van értelme. Azután a tisztaság úrnő, ahogyan beszéltünk, arra tanítja ez a mozgalmas kép az zarándokokat, hogy a tisztaság az nem a szexuális megtartóztatás karikatúrája, hanem ez a sokszor helytelen értelmezett terény, az emberi személyiség minden teremtő és életet adó, életet továbbadó energiának a továbbadása, és igazából, mint ahogy a régi aszkéták magasabb célnak szentelték az életüket, a teljesítményért, hát erről van szó, hogy az embernek a lelki erejéhez van szüksége arra, hogy szándékát tisztítsa meg, hogy erősen figyeljen a céljára. Egyébként, hogyha megnézzük, azt látjuk, hogy egy toronyban ül, két angyal lengi kerül, az egyik az üdvösség koronáját, a másik a győzelem pálmáját tartja a kezében, és azt látjuk előtte, hogy egy ifjút rituális fürdőben fürdetnek, ez a lovaggáavatás szertartása is volt, és a lovag olyan ember volt, aki egy bizonyos etikai kódex szerint élt, és Ferenc nyilván ezt választotta ilyen értelemben. Vannak kísérőinek is, akik védik, és ez a mundícia és a fortitudo, a tisztaság és erőség. Azért itt különbségek vannak a latin kifejezésben, mindegyiken a puritas, aztán a castitas, mundícia. A mundícia azt jelenti, hogy úgy rendezett, minden szép. Tehát nem tudunk elképzelni tiszta életet rendezetlen, mocskos környezetben. A tisztaság jobb oldalán még három erényt találunk, a hit, reményt és szeretetet, amelyet a bűnbánat kísér, és ezek az erények azok, akik kiűzik a gonosz lelkeket, a tisztátalan szellemeket, ott találjuk egyébként egy Cupido vagy Eros ábrázolást is, aki ugye nyilazgatott a pillanatnyi kedve szerint, és baloldalt pedig azt találjuk, hogy a tisztaság hegyére törekvő embereket, ifjakat segít föl. Rózsaszín és kék ezeknek a ruházata, a rózsaszín a bölcsességnek a színe, a kék pedig az előkelőségé. És ez azon az oldalon áll, ahol Jézus gyermeksége nyílik. A harmadik, a szegénység úrnő, és ráadásul egy eljegyzés jelenetet látunk. Van egy olyan legenda, 1270-es évekből Szent Ferenc eljegyzése a szegénység úrnővel. Nagyon érdekes, hogy a kép előterében kisebb alakokat látunk, akik kutyát uszítanak Szent Ferencre, dobálják kővel, meg bottal. Most a középkori képeken az alakok nagysága, az a belső lelki nagyságát és fontosságát is jelentette, és ezek elől tövissel van elzárva a hegyre vezető út, amin az erény áll. Tehát ezek azok az emberek, akik nem értik meg, hogy mit akarja a szegénység. Ezek az emberek, akik ezt nem értik meg, ezek lelkileg gyerekek maradnak örökké. Dobálhatják, üthetik bottal, ráuszíthatják a kutyát, de ettől még az lesz. És valóban ott van egy szakadék köztük, vörös-kék ruhában vannak, tehát a pénzes réteget jelenti. Aztán azt látjuk, hogy a kép bal alsó sarkában az angyal arra indítja a gazdag fiatal Ferencet, hogy a szegénység úrnőre mutatva adja oda a ruháját egy szegény embernek, és az az érdekes, hogy a kép felső csücskében az angyal ugyanezeket a ruhákat viszi az Istennek, az atyának. Tehát, hogy ezek a jó cselekedetek, amiket teszünk, azt Istennek teszünk, ahogyan Jézus is beszél. És nagyon érdekes, hogy a kép alsó részén egy másik angyal három embert bátorít, tegyenek valamit a közösség javára. Ezek elég nagy alakok. Ez a három alak a feudális társadalom szociális kommentárját is jelenti. Az egyik egy nemes ember, karján egy sólyommal. Ugye ez a sportot reprezentálja, csak gazdagoké volt, néhányak kezében. Tulajdonképpen egy fityiszt mutat, nagyon kedvesen mosolyog, és így mutatja egyik karján a sólyom, másikkal pedig a fügét. A legtávolabbi alak a felemelkedő polgárságot és kereskedőket reprezentálja, aki egy pénzes zacskót szorít magához, azt mutatja, hogy elutasítja, hogy mások is részesedjenek benne. A középső alak pedig teljesen elfordítja az arcát ettől a képtől, és kifelé néz, egy könyvet szorít magához. Ez a kultúra, a szellemi javak birtokosait, és tulajdonképpen, ha megnézzük, tonzúrája van, tehát klerikus. Ez egy papi személy, és ez egy különleges dolog, mert úgy tűnik, hogy a papságot kritizálja, de hát ez egy pápai bazilika, a pápai megrendelésére épült ez itt, és tulajdonképpen nem arról van szó, hogy most ez egy valami egyház ellenes dologról van szó, hanem megfelelő önkritika ez, egy megfelelő tükör tartása. A megrendelő egyház nem akar senkivel se kivételt tenni, még magát sem akarja kímélni. A meghívása az mindenkinek szól, nem az számít, hogy milyen társadalmi rangunk vagy elismerésünk van, hanem arra kaptunk meghívást, hogy mindaz, amit birtoklunk, ne birtokoljon bennünket.
Említettük már, hogy Szent Ferenc szentjavatása táján az akkori pápa két nagy projektbe kezdett. Egyik megíratni Szent Ferenc életrajzát az írástudók számára, és hát a nagy többség számára, akik nem tudtak írni, olvasni, azok számára képileg megfogalmazni, elkészíteni egy olyan filmet, amely Szent Ferencet, az Úr Jézussal kapcsolatos törekvéseit bemutatja, és azt hiszem, hogy a forgatókönyv nagyon jó volt, és a mesterek, akiket ennek a kivitelezésére fölkért akkor az egyház, azok is örök érvényűt tudtak alkotni.
Igen, ez egész biztos, hogy így van. Ráadásul Szent Bonaventura pápai írások nyomán Szent Ferencet úgy mutatja be, mint a Jelenések könyvéből a hatodik pecsét angyala. Bonaventura éppen azért veszi át ezt a kifejezést, hogy ne lehessen Krisztustól függetlenül Szent Ferencet egy új korszak emberének beállítani.
Ne egyház alapítónak állítsák be.
Mint ahogy például a joachimizmus próbálta ezt megtenni. Az viszont egészen megdöbbentő, hogy az oltár fölötti négy mezőre osztott keresztboltozat tel is, de teli van az apokalipszi szimbólumaival és ábrázolásaival. A bordákon találjuk ezeket az ábrázolásokat. Elég vastag, széles bordái vannak. Az apokalipszis lovai, az angyal, aki a stigmákat hozza, és tulajdonképpen a boltozat zárókövén az apokalipszis főszereplője, ugye a hét aranygyertyatartók között az emberfiához hasonlót láttam, bokáig érő ruhába öltözve, és a mellén aranyövvel körülövezve, a feje és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, és mint a hószeme olyan, mint a tűzlángja, jobbján 7 csillagot tartott, és a szájából 2 élű kard állt ki, az arca olyan volt, mint a teljes fényességében ragyogó nap. A kör pedig, amelyben ez az ábrázolás látható, teljesen zárt, és minden mástól el van választva, egyedül a bárány az, aki áttöri azt a kört, és összességében több mint 300 apró jelenet vagy szimbólum szerepel a boltozat bordáin a jelenések könyvéből, de hát ez nem kell eretneknek lenni, hogy a szerzetesi fogadalmat és az azok szerint élő ember életét bemutató képsorozatot a jelenések könyvében, vagyis a végső idők fényében értelmezzük, ezt teszi János Pál pápa is a Vita konszakrátában, és ezek között van Ferenc megfestve, megdicsőülve, öltözete olyan, mint egy új illési, aki fölvitetett a mennybe, és a trónját újongó angyalok tartják, egyébként szakáll nélkül van ábrázolva, és hát ő lesz az a tanítványnak a mintája, aki alkalmas arra, hogy elvezessen bennünket az oltárhoz, az egész építmény középpontjához, ahol a Szent Misztériumot ünneplik, hiszen az oltár az idő és az örökkévalóság, a menny és a föld metszéspontja, Isten és a teremtett világ találkozási pontja, ez a templom és az egyház szíve, az Úr éltető asztal, amely körül összegyűlik Isten népe, ami összefoglal áldozatot, imát, testvériséget, küldetést és mindent, amit hiszünk, és éppen ezért nem meglepő, hogy ebben a középpontban nagy sűrűséggel találjuk mindannak a művészi ábrázolását, ami Szent Ferenc számára fontos volt, és hát ez az, aminek a segítséggel nagyon is mélyen behatolhatunk Szent Ferenc életébe és gondolkodásába. Bal keresztházba lépünk be, akkor itt a kereszt refeszítés ábrázolás alatt van egy nagyon híres Madonna ábrázolása, napnyugta Madonnája, mert tűnik nyugati fényben lehet szépen látni, és azt a történetet ábrázol, hogy az Úr Jézus megkérdezi gyermek Jézus Szűzmárt, hogy ki a kedvesebb neked, Szent János vagy Szent Ferenc, és Szűzmár nem szól semmit, hanem csak a hüvelykujjával mutat Szent Ferenc felé, hogy ő a kedvesebb.
Ez nagyon kedves. Tehát a kis Jézus kérdezi a szűzanyát.
Igen. És akkor itt van szemben a Júdásnak a öngyilkossága, ennek a följárati ajtónak a mentén. Fantasztikusan szépek.
Hogy az Északi Keresztháznak a freskóit, azt valóban Giotto és a műhelyének a tagjai készítették. A Délit, tehát a Passió jelentek, ez Pietro Lorenzetti festette meg 1320 körül. Most, ami itt még újdonság, 2 keresztrefeszítés jelenetet is látunk, mind a 2 oldalon, és ami különleges ezekben, hogy az angyalokat, ha megnézzük, az angyalok nagyon alapvető emberi érzéseket fejeznek ki. Sírnak, a ruhájukat szakítják szét a mellükön, akkor elfordulnak, azután elfordítják a fejüket, és a többi. Tehát tulajdonképpen egy új megközelítése a szenvedésnek. A kompassió, amiről beszéltünk, az együtt szenvedés megjelenése is itt. És még egy másik, hogy ezek a képek az akkori emberek számára a keresztrefeszítés jelenetét a jelenbe hozták, mégpedig azért, mert a szereplők a korabeli, nem a Jézus korabeli, hanem a készítésük korábban szokásos öltözékekben az itteni polgároknak a ruháiban ábrázolják a bibliai szereplőket, és ez azt is jelenti, vagy hát a másik oldalon megnézzük Pietro Lorenzetti képetet is, hát azt akarják sugallni, hogy Jézus itt van közöttetek, itt is lehetne közöttünk, ugyanolyan ember volt, mint mi.
Déli 12 óra van, Assisiben gyönyörűen megsüti a nap a bazilika homlokzatát.
A felső bazilikához érkeztünk, aki látogatóba jön ide, ritkán lép be a felső templomba, általában az alsó zarándok udvarról közelítik meg, pedig nagyon szép 2 kapu és rózsablak fogadja itt a látogatót. Beszéltünk arról, hogy hogy tartozik össze a 2 templom rész, az alsó és a felső. Együtt vezetnek bennünket a belső zarándokúton, míg az alsó az élet-halálról szóló meditációba vezet bennünket. A ragyogó és világos felső gótikus templom az természetesen emeli föl a szívünket, szemünket, hogyha követjük ezeknek a kecses bordáknak a vonalát. Ez mint egy a paradicsomba emelhet bennünket, a teremtés újjászületik abban a tudatban, hogy nem vagyunk elveszve. A felső templom egész építménye, mint a történelem egész folyama, a hajó középső bolt szakaszára fókuszál, vagyis hogyha belépünk a bazilikába és fölpillantunk először, tehát a felső bejáraton át és fölpillantunk, akkor a második boltozati négyszögben fönt négy medáliont látunk. Aki szembeáll velünk, az Jézus. Tehát Krisztus az, aki fogad bennünket, Szent Ferenc a hűséges követője és keresztelő, Szent János, az Ószövetség utolsó prófétája Krisztus jobb oldalán, tehát északon látszik, ahol a hajó északi falának a felső szintjén a teremtés és a megígért szövetségek vannak megfestve, tehát a teremtés, Noé, Ábrahám, Ézsau, Szűz Mária pedig Krisztus jobbján délen foglal helyet, ez a megtiszteltetés helye, és hát a negyedik Szent Ferenc, aki még oda van festve, igazából ez a fönti kép, ez a négyes, adja meg az egésznek a kiinduló pontját. Igazából nagyon-nagyon megdöbbentő az, hogy a keresztháza keleti oldalán, amit ritkán látunk, majd erről még beszélünk, két keresztre feszítés jelentet látunk szintén, ez már négy összesen, amit a bazilikában látunk, ami nagyon fontos tanítást tartalmaz, hogy Isten bennünket nem rózsaszín szemüvegen át, hanem fián keresztül lát. És azután az apostolok cselekedetei és az apokalipszis képei azok, amelyek a szentélyben és a keresztházban meg vannak festve, ezeket általában nem szokták megnézni a turisták, több ok miatt is. Fontos a fény jelenléte, hogy a gótikában a fény az meghatározó volt. Hihetetlen méretű ablakokat találunk itt. A fény és az üveg különösen alkalmasak spirituális tartalmak megjelenítésére, még figurális ábrázolás esetében is. Gondoljunk arra, hogy a fény maga reális, az üvegen kirajzoló alakról tudni lehet, hogy az nem reális, csak kép más, és a fénynek más a forrása, nem azok, de mégis azok az alakok fénylenek. A felső bazilika a fénnyel együtt úgy tűnik, mint a nagy francia katedrálisoknak a felső része, és nagyon érdekes ezeknek a kifestése. Úgy tűnik, hogy valóban francia példák, például a Reims-i Székesegyház a belső homlokzata a szoborgalériával, az mutat ezzel a látogatók számára föl se tűnő oszlopsorral rokonságot, tehát ennek a mindkét oldalon a trifórium hátsó falára 12 apostolt festettek. Azután a két oldal képei is nagyon szépek, a színeváltozást és Krisztus örök uralmát ábrázolja. Igazából a revelációra utal, francia és angol miniatúrákkal mutat ez rokonságot. És Cimabuének a legismertebb képe valóban az az alsó bazilikában lévő Szent Ferenc kép, azonban a felső bazilikának a keresztházát és az apszisát is Cimabue festette ki. Csak egy nagy gond van vele, hogy ezek a festmények kifakultak. Az egésznek a megjelenése olyan, mint egy negatív, mint egy filmet, egy film negatívot láthatnánk, aminek sötétnek kellene lenni, az fehér és a többi, tehát hogy ez egy nagyon érdekes. Négy fő témakörét csoporthasíthatók az ábrázolások, Krisztus szenvedése és dicsősége, a jelenések könyve, tehát az apokalipszis, Szűz Mária életéből, és a jelenetek az apostolok életéből. Mire utal ez? Krisztus szenvedése és dicsősége hitünk legalapvetőbb titkait, amiben üdvösségünk is áll, hát ezt mutatják, és hát a szentélyben vagyunk, ennek a legfőbb építménye az oltár, tehát ez azt jelenti, hogy az Krisztus misztériuma, Krisztus szenvedése, és ahogyan jelen van közöttünk Krisztus megdicsőülve, válik valósággá az oltáron, tehát ilyen értelemben természetes. A két keresztre feszítés egyben a pápai trónussal is szemben áll. Nem beszéltünk arról, hogy a szentélyben, az apszis közepén a pápai trónust találjuk, és két oldalán pedig a szerzetesi stallumokat, ahol imádkoztak. Cimabue 1272-ben ott volt Rómában, a harmadik Miklós felkérésére a Sancta Sanctorumot festették ki, és ennek hatásait érződik is. A két keresztre feszítés Cimabue műve nagyon-nagyon érdekesen fekete-fehérben, tehát mondom negatív formákban látni. A színeváltozás azonban az északi keresztháznak a csúcsmezőjében van, ez szintén gótikus műhelynek a műve, a vele szemben lévő nyugati falon pedig a Majestas Domini, és így kerül elő az apokalipszis, tehát a jelenések könyve. Van ennek egy Szent Ferenccel kapcsolatos vonatkozása is. Szent Ferencre úgy tekintenek, mint az eljövendő világ, homo futuri seculi, mint az eljövendő korszak emberére, már csak azért is, mert az élete az a jövőjére utal. mindig. Tehát az ember üdvösségére, amely beteljesedik. Az ábrázolt jelenetek, amiket itt látunk, a trón látomása, a bárány imádása és a hatodik pecsétangyala, Szent Ferencet a pápai iratok nevezik először a hatodik pecsétangyalának, aki az élőisten jegyeit viselte a testén. Azután itt találjuk még az apokaliptikus Krisztust, Babilon elestét, Szent János és az angyalt, Szent Mihály diadalát, a gonosz lelkeken és az erényeknek az erejét. Középütt azonban Szűz Mária életének a képei találhatóak, mind jellegzetesen az egyháznak a képei. Maga Szent Ferenc is mondja a Szűz Mária köszöntések című imádságban, hogy Virgo Ecclesia Facta, Szűz, aki emberré lettél. Nem véletlenszerű az elhelyezkedésük, az apszist díszítik, aminek a közepén a pápai trón áll. Az egyes képek, amiket itt látunk, Mária búcsúja az apostoloktól, születésének híradása, bemutatása a templomba, Mária elszenderülése, Mária mennybevétele, Jézus és Szűz Mária dicsőségben, ezeknek mind megvannak a maga jelentéstartalmában. Az apostolok életéből vett részek pedig az északi keresztházban láthatók. Megint csak Szent Ferencre hogyan utal ez? Egyik himnusz azt írja, Franciscus vir catholicus et totus apostolicus. Vagyis, hogy Ferenc a katolikus férfi és a teljesen apostoli férfi, az életformája apostoli, vagyis evangéliumi élet volt, és az ige hirdetés révén maga is apostollá lett, és egy nagyon érdekes képet látunk itt. Péter és János apostol meggyógyítja a béna kezű embert az apostolok cselekedeteiben. Péter és János nagyon érdekes személyek az evangéliumban. Péter apostol a hivatalos, az intézményes egyház képviselője, János a karizmatikus, a spirituális egyházé. Gondoljunk csak arra, hogy János gyorsabban fut a sírhoz, de előre engedi Pétert. És pont ez a kettős aktualitást lesz számunkra nagyon fontos, hiszen Szent Ferenc emléktemplomában, a pápai bazilikában a hivatalos egyház meg a karizmatikus egyház együtt gyógyít. Ezt az ábrázolást látjuk itt. Azután Simon mágus bukása, Péter keresztre feszítése és Szent Pál lefejezése, ezek lesznek a fontosak a számunkra. Az oltár fölött pedig a négy evangélistát ábrázolják, Isten igéjének négy írásba foglalóját láthatjuk itt.
Ez mind, amit eddig hallottunk, ez a két keresztház és a szentély alkotásai voltak. A leghíresebb, amit mindenki ismer a Giotto képsorozatról, az pedig a hajóban található. Most az következik?
Így van, most már rátérünk arra. Megállapítható egyébként, hogy Cimabue távozása után néhány évre megszakadt a díszítő munka. Azután 1260-as években, 80-as években folytatódott. Valószínű, hogy valamikor 1288 körül keletkeztek ezek a freskók, amelyeket itt látunk. Három sorban látjuk itt az ábrázolások sorát, mind a két oldalon. Az alsó sor Szent Ferenc életéből tartalmaz 28 jelenetet. Ez végigvonul a bazilika északi falán kezdődve, a bejárati oronfal belső oldalán, és azután a déli falnak egészen a diadalívig tartó részén. Ezek fölött a fenti részeken ószövetségi jeleneteket találunk, mégpedig fönt sorban a teremtést, Ádám teremtése, Éva teremtése, tehát világ Ádám, Éva, a bűnbeesés, a paradicsomból való kiüzetés, Ádám és Éva munkája, Kain és Ábel áldozata, és Kain megöli Ábelt, ezzel fejeződik be ez a rész. Az alatta lévő sor a pátriárkák történetét mutatja be, a bárka építését, hogy Noé megmenekül a bárka által az áldozatokkal együtt, Izsák föláldozása, a három angyal meglátogatja Ábrahámot. A déli oldalon pedig új szövetségi jeleneteket látunk, angyal üdvözlettől kezdve. Most azt is tudnunk kell, hogy a program szerves részét alkotják a boltozatok képei is, tehát ahogyan mondtam itt ezt a négy tondót, tudnék időnként úgy tűnik, hogy az egyes képek jelentés tartalmát, hogyha erre rátekintünk, és ezt mint egy középpontnak veszük, a vele átellenben lévő, vagy a vele szemben lévő képek értelmezik egymást. Azt is nagyon jól tudjuk, hogy igazából ezek a képek Giotto, akiről azt mondják, hogy görögről latinra változtatta a festőművészetet és modernítette. igazán nagy egyénisége volt a nyugati festészetnek, mégpedig azért, mert a képei teljesen megegyeznek még a keleti egyházban mindmáig tovább élő festészeti kánonnal, ugyanakkor az alakok megbozdulnak, életszerűbbekké válnak, reálisabbakká válnak.
Tulajdonképpen a reneszánsz kezdete, nem?
A reneszánsz kezdete, így van. A falfelületeket illuzórikus keretekkel osztotta meg, ami teljesen szakítást jelent a hajó felső képszalagjában. Egy-egy oszlop közhöz 3, illetve 4 kép tartozik. A fal alja drapéria utánzattal van fedve, azután egy párkány következik, aztán 4-4 csavart oszlop áll, ismét egy tápárkány, és nagyon érdekesen próbálta a perspektívát is ábrázolni, mint hogyha középről lehetett volna mindezt látni igazán. Ez egy eléggé realisztikus ábrázolásmód, és hát nyilván úgy jelennek meg ezek a képek, mint hogyha egy-egy színpad képei lennének, mint ami kinyitja a tájra a belső teret, és mint egy dráma, akár a színészek által rögtönzött színpadon, a város terein, és ez az elbeszélő ciklus, mint a Szent Életének és Csodájának hivatalos illusztrációja, jelenik meg a római pápai udvar jóváhagyásával, hogy megkönnyítse Ferenc üzenetének átadását a zarándokok sokaságának. Giotto már 1297-ben Rómában volt, tehát addigra befejezte az itteni munkáját.
Másfél évtizeddel ezelőtt körülbelül földrengés pusztított a környéken, eléggé megrongálódott a templom, most úgy tűnik, hogy teljesen helyre van hozva.
Ez részben igaz, csak tudnélik, valóban néhány évre le is zárták a bazilikát. Ami elpusztult, az 2 ív, tehát 2 boltozati mezőből 2 háromszög, rögtön itt a bejárat fölött, ami az egyházatyák közül tartalmazott néhányukat. Értelemszerűen ez egy az oronfal és a hajó boltozatának a kapcsolódása, ez egy kritikus pontja a bazilikának. És a keresztházak és a hajó találkozásánál ott omlott le még egy boltozat szakasz, illetve abból 1 háromszög. Ezeket visszaállították, összeszedegették a nem porrá vált legkisebb részeket is, és igyekeztek a töredékesen is helyreállítani. Na most itt 2 fontos pont van ebben a templomban. Az oltár, amiről beszéltünk, és a rózsaablak. Tulajdonképpen az oltár, amiben látható áll Krisztus áldozat, és innét is indul a Giotto ciklus. Elindulunk az óramutató járásával ellentétes irányba, hogyha az oltárral szembeállunk. Azután fölmegyünk itt, és itt van a rózsaablak. A rózsaablak az
a bejárat fölött, igen.
Így van, és az mindig a végtelenbe nyit. Szent Bonaventura azt írja, káprázatos ragyogással vezette a sötétségben ülőket az Isten világosságára, és hogy ő volt az, aki megmutatta a fényhöz vezető utat. A Giotto képek témájául Szent Bonaventura nagyobb életrajza szolgál alapul, és ez pedig azt is jelenti, hogy Szent Bonaventurának a lelkiéletre vonatkozó tanítása is itt ezekben megjelenik, hiszen Szent Bonaventura Szent Ferenc életrajzát úgy írta meg, mint ahogyan ősztő mondja is a bevezetőben, nem kronológikus rendben, hanem a belső lelki fejlődés útját akarja elsősorban az olvasói előtt árni, és ezért, ha kell, fölborít kronológikus részeket is, hogy az egymásra utaló, egymással kapcsolatban lévő belső történéseket ezzel érzékeltesse. Az első kép, amit egyébként időrendben az utolsóknak festettek meg, és hát Assisi főterét ábrázolja, azt a képet, azt a címet szokta viselni, hogy egy egyszerű ember leteríti a köpenyét Ferenc lába elé, vagyis utat és pályát készít neki, és erről azért annyit megjegyzünk, hogy a templom maga, a Santa Maria Sopra Minerva templom befalazottan jelenik meg a képen. Ma nem így látjuk, hanem 1500-as években átalakították templommá, de addig börtön volt. És Szent Ferenc itt sétál ezelőtt a börtön előtt, és nagyon jól érzi magát.
Ez az ókori római kori Minerva templom, amelynek van 8 oszlopa, de Giotto csak 4-et festett rá, az 10 vagy 5-öt.
Nem is ez az érdekes, hanem az, hogy nincsen ajtaja, hanem egy börtön. És Ferenc nem tud ebbe bemenni, és ebben még jól is érzi magát. Ez önmagába nem tud bemenni, azt se tudja, hogy ő benne mi lakozik. De ami megint csak egy izgalmas dolog, Giotto oda festett egy rózsaablakot is a timpanonjába ennek a templomnak, ami pedig az Isten szem. Vagyis, hogy rátekintett az Istennek a kegyelme. Ez a kép egyébként rokonságban áll, vagy kapcsolatban a ciklus utolsó képével, ami azt mutatja be, hogy egy eretnekséggel megvádolt ember Szent Ferenc imájára hogyan szabadul meg Rómában. Vagyis a templom, az egyház, ami zárva volt és befalazva számára, most Szent Ferenc útján szabaddá válik. Lehullanak az emberekről a bilincsek. És az egyház, ami Szent Ferenc számára először megközelíthetetlen, zárt, akkor belülről börtön volt, később megnyílik Szent Ferenc útján, lehullik a bilincs az emberről. Szóval ez egy nagy tanítás ez ebben a pápai bazilikában, hogy úgy mondjam. A következő egy tovább lépése, Szent Ferenc odaadja a köpenyét egy szegény lovagnak, leszáll a lováról. A köpeny egyébként előkerül, mint téma ezekben a képekben. A ruhakereskedő, a posztókereskedő fia először a lába elé terítik, utána odaadja valakinek, aztán következik a különös álma a fegyverekről, vagyis, hogy kié lesz ez, hát majd a tie idé, a té lovagja idé, és ezt Jézus mutatja meg neki, a posztókereskedő fiának páncélokat, a legkeményebb öltözék, ami létezhet, és akkor ki kell ábrálulnia belőle, kiderül, hogy nem ez lesz az ő. Úgyhogy hallatlan, izgalmas, hogy mi lesz az, ami több a ruhánál, a posztónál, és így haladunk. Közben persze a fenti képek is értelmezik a történteket, mert itt azt látjuk, hogy Noé parancsot ad a bárka építésére és a bevonulás a bárkába, aki Noé a bizalom embere, akiből újjászületik az egész emberiség. Na hát így áll előttünk Szent Ferenc. Még egy érdekes dolgot itt, hogy hogyan adja oda Ferenc a köpenyét a szegény lovagnak. Szent Bonaventura Ferencnek ezt a tettét Túri Szent Márton jó cselekedetével hasonlítja össze, és valóban az elrendezés ezt követi, de nyilvánvaló, hogy hát azt akarja elmondani, hogy Ferenc az egész köpenyét odaadta, és nem csak egy részét. A második bolt szakasz Ábrahámra utal, az ószövetségi képekben ezt találjuk, Ábrahám kész fiát föláldozni, és három angyal Ábrahámnál. Itt ennek az első képe, hogy Szent Ferenc meghallja a San Damiano-i keresztnek a szavát, tehát valami egészen más kezd a lelkében megfogalni, mint amit eddig tapasztalt, és a középső kép lesz az, amikor azt a híres jelentet látjuk, hogy Szent Ferenc lemond az atyai javairól, visszaadja a ruháit az apjának. Ez egy zseniális kép, ha jól megnézzük, akkor kép közepe üres. Nem köti össze semmi a két szereplőt, teljesen üres. Ez egy megrendítő üresség, ha úgy tetszik. Ezt a szembekerülést és a szakítást az nyilván azt is kifejezi, hogy Ferenc szabadon, tisztán áll az új élet, az újjászületés kezdetén. Na most, hogyha ezt a képet megnézzük, ez egy négyzet alakú kép, akkor Ferenc tekintete és keze az a képnek nagyjából az átlójában van, fölfelé irányul, és fönt a kép felső sarkában Atyaisten áldó ujjait látjuk megjelenni, de hogyha tovább visszük a tekintetünket az átló és az új irányába, akkor fölötte Ábrahám képe jelenik meg nekünk, aki kész fiát föláldozni Isten szavára. Ez egy megdöbbentő ellentét, hogy Pietro Bernardónek kész a fiát is föláldozni az anyagi javaért, kész elveszíteni. Itt pedig Ábrahám áldozata, aki pedig az Istenért. A kettő teljesen ellentétes irányú mozgást mutat, és ugyanakkor pedig a hitnek ugyanazt az aktusát mutatja be, ahogyan Ferenc azt mondta, hogy most már nem Pietro Bernardone az apám, nem így imádkozom, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Az Úristen azt mondta Ábrahámnak, nem kell föláldoznod a fiadat. És ő a hitnek a példaképe, aki előttünk áll, és a harmadik kép pedig azt ábrázolja, hogy látja a pápa, hogy megtámasztja a bazilikát.
A roskadozó lateráni bazilikát.
Most ez a hármas csoport egyébként más szempontból is egyedülálló. pont ebben a boltozati mezőben található az a négy tondó, amiről beszéltem, hogy megfordíthatják a képeknek a nézőpontját. Tudnélik, ha megnézzük, hogy a szemközti oldalon mit találunk, akkor itt azt látjuk, hogy a klarisszák megsiratják Szent Ferencet, az pedig a San Damianóban volt, ez átlósan felel meg a negyedik képnek. Azután Szent Ferenc szentté avatása, ez az apjával való szakítással áll szembe, és Szent Ferenc megjelenik 9. Gergelynek, ez pedig az egyház megtámasztását jelenti. Hát fantasztikusan érdekes ez. Tulajdonképpen mindazt, ami itt történik, a szemben lévő falon lévő Szent Ferenc életéből vett jelenetek visszaigazolják.
Igen, tehát a következményeket is látjuk.
Így van. Csak itt ugye nyilván át kell ezt élni. A következő a pápai jóváhagyás. A pápa Ferencet, mint egy olyan közösség vezetőjét áldja meg, melynek célja az Isten közelében, hogy az égben találjon otthont, és e fölött találjuk, Jákob fogadja Izsák áldását. Tehát pont egy ilyen atyai áldásnak az ábrázolását. Egyébként ez egy nagyon fontos kép a képzőművészet történetében, hiszen egy etruszk sírkamra domborművének a mintájára festette meg Giotto ezt a képet. A túloldalon viszont azt látjuk, hogy Jeromos lovag Ferenc stigmáit vizsgálja. Ugye a pápai jóváhagyás ellenére sokan vitatták a ferenceseknek és a domonkosoknak a lelkipásztori munkában betöltött szerepét, és Bonaventura cáfolja ezt a szentsebb helyekkel, és hát, hogy azt a pápa jóvá hagyta a regulát, és az ég is igazolta, hogy úgy mondjam. A 8. kép a tüzes szekér látomásában Szent Ferencet úgy mutatja be, mint akit Isten küldött, és aki illés mennyei útját követi, akit fölvesznek a mennybe. A szemközti falon megint ehhez hozzárendelve Ágoston testvér álmát ábrázolja az művész, aki azt mondta, hogy amikor már haldoklott, így kiáltott föl, hogy várj, atyám, várj, meg én is megyek veled. A testvérek kérdésére mondta is, hogy kihez beszél ilyen bátran. Nem látjátok Szent Ferencet, aki az égbe megy, mondta. Tehát így a kép együttesen vezet bennünket a megdicséléshez. A 9. kép mutatja Pacifik testvér látomását, ami Szent Ferencet egy trónon ábrázol, illetve egy üres trónt mutat még, ami a Szentnek készült. Viszont a déli oldalon azt látjuk, hogy Szent Ferenc lelke, mint egy tündöklő csillag, a ragyogó felhő kíséretében szállt az égre, hogy tulajdonképpen elfoglalja ezt a neki készített trónt. Az utolsó boltozati mezőben 4 freskót látunk, Káin és Ábel áldozata, az teljesen meg van rongálódva, Káin meggyilkolja testvérét Ábelt, Józsefet testvérei a kútba dobják, és Józsefet fölismerik testvérei. Káin, akinek szívében nem volt Isten iránti szeretet, megölte vétlen testvérét, József pedig megbocsátott nekik. Hát tulajdonképpen ez az, ami ez a tematika, ami megjelenik Szent Ferencnek ezen a 4 képén, amit itt látunk. Az egyik, hogy kiűzi az ördögöket a redzóból. Ez azért érdekes, mert azt látjuk, hogy a város külön van a városfalakkal, mellette van egy teljesen különálló templom. Megint használjuk a templomot egyházként, és valóban így volt, hogy a város és az egyház között nagyon minimális. A polgárság és az egyház között nagyon minimális kapcsolat volt, és Szent Ferencnek az imájára és közbenjárására a követőinek a révén születik meg ez a kapcsolat. Aztán a Szent Ferenc a szultán előtt, azután Szent Ferenc extázisát látjuk itt, aminek azért az a lényege, hogy Szent Ferenc a lelki élet útját bejáró ember, és azután a Greccio jelenetet, tehát Szent Ferenc karácsonyát. Na most a Szent Ferenc extázisában azt látjuk, hogy lentről tekint fölfelé Krisztusra, a másikon pedig a jászolban fekvő Krisztushoz hajol le Ferenc maga, hát ez az Isten iránti szeretet, Istennek irántunk való szeretete, és az embernek Isten iránti szeretetének a párbeszéde, amit itt láthatunk.
Fantasztikus kompozíció, hogy visszintesen is egy történet,
igen,
és függőlegesen is értelmezett és plusz információkat ad, és az átellenes képek is egymást erősítik.
Igen. Na most a rózsaablaknál, hát ez egy egészen fantasztikus, az a két kép, amit ott találunk. Az egyik az, hogy Szent Ferenc vizet fakaszt a sziklából, ez az Alvernára való fölmenetéhez kötődik. Ez a legjobb helyen van, mert a pünkösdi jelenetet találjuk fölötte megfestve. Gondoljunk csak abra, hogy aki nem születik újra vízből és szentilegből, nem mehet be a mennyek országába, vagy Isten országába. És ez a kép fölépítését tekintve a Mózes ábrázolásokra hasonlít még ikonográfiai szabályai szerint, és ez magyarán Szent Ferencet új Mózesként mutatja be, olyan emberként, aki vizet fakasztott mindenkinek, aki föl akart menni az Isten hegyére, és új törvényt adott. A másik oldalon Szent Ferenc prédikál a madaraknak, hát ez is egy hallatlanul izgalmas rész, mégpedig azért, mert ha jól megnézzük, azt látjuk, hogy Szent Ferenc mellett egy élő, gyönyörű fát látunk, de ott van egy társa, aki mellett egy kiszáradóban lévő fa van. A társ magatartása így föntartja a kezét védekezően maga elé, és elhúzódik a madaraktól meg. Visszahőköl. Szent Ferenc pedig udvariasan meghajol felőlük. Hát ez az a magatartás forma, ami élővé tesz mindent, és amivel lehet prédikálni mindennek. Itt fordul az egész képi ábrázolás. A felső rész passió ciklusa az oltárnál indul el. Ferenc története pedig az ellenkező irányból. Mindkettő egyébként egy étkezéssel kapcsolatos, kánai mennyegzőt, illetve a 16. kép, hogy Ferenc megjövendőli egy cselánói lovak halálát. Csodát tesz Jézus a vacsorán, Isten erejével Ferenc pedig megjósolja a lovak halálát, aki bűnei meggyónása után az utolsó vacsora elfogyasztásával Jézushoz térhet. Azután a pápa előtt beszél Szent Ferenc, ez azt a jelentet idézi föl, Jézus megjelenik a főtanács előtt, majd pedig, hogy megjelenik az Arli nagykáptalanon, ez a feltámadás utáni megjelenéseknek a ikonográfiáját követi. Az utolsó képeben, a falszakaszban, Szent Ferenc megkapja a stigmákat, igazából Jézus meghal a kereszten, azt találjuk itt fölötte, hát egész pontosan nem is térünk most már vissza erre, hogy a stigmatizáció Jézus kereszt halála között milyen fontos összefüggéseket látunk, Sanszan Damjánótól kezdve Alvernán át. A következő bolt szakasznak az első képe, Szent Ferenc halála és temetése, ez a kép a Krisztus sírba tételét ábrázoló freskók közelébe került, és ezzel zárul tulajdonképpen a szenvedés történeteket egymással párhuzamba állító képeknek a sorozata. A hetedik bolt szakasz középső képe egy kettős képet ábrázol, Ágoston testvérnek és az Assisi püspöknek az álma, erről már beszéltünk, és a szemközti falon találjuk a Ferenc Illés párhuzamot, mindketten tanúi annak, hogy Szent Ferenc élete valóban az égbemutató élet volt. Itt megint azt látjuk, hogy a szemközt lévő falhoz van jelentéstartalma. A következő, hogy Jeromos lovag megbizonyosodik a stigmák hitelességéről, részben beszéltünk már, és azt írja Bonaventura, hogy szívéből minden kételj eltűnt. Jeromos is úgy gondolkodott, hogy a korabeli emberek, hogy a szellem formálja az anyagot. Ha tehát Ferenc lelkében igaz módon követte Krisztust, akkor ez láthatóvá vált a külső hasonlóságában is, és ez egyben a ciklus gondolati csúcspontja is. Ferenc teste is bizonyítja, hogy Krisztus a kép másává fogadta. A nyolcadik bolt szakasz első képe a Klarisszák gyásza, ez a jeruzsálemi, a virágvasárnapi bevonulás képein alapul. Nyilván Ferenc útban van végcélja a mennyei Jeruzsálem felé, de beszéltünk arról, hogy ez pedig átlósan illeszkedik a Szent Damjánói imádság képéhez, majd Ferenc szenté avatása. Ez az atyai örökségről való lemondását ábrázoló képpel áll szemben, kezdet és vég. Még egy gyönyörű dolgot érdemes megnézni, a képnek az előterében asszonyokat látunk, anyák a gyerekekkel, rengeteg kisgyerek van ott ábrázolva. Ez ennek az életnek a termékenységét, ilyen értelmevet termékenységét mutatja be, hogy az egyháznak fiakat nemz tulajdonképpen ez az életforma. A következő képen 9. Gergely pápa álma, amikor megjelenik neki Szent Ferenc, tulajdonképpen a kételkedő pápa maga bizonyosodik meg arról, amit szemközt látunk, Ferenc Szent Damjánói imádságát, vagyis, hogy a Szent Damjánóban kapott küldetése, az valóban Krisztustól van, és be is végezte. Ezután következik egy olyan csoda, hogy Szent Ferenc meggyógyít egy embert, aki őt tiszteli, majd föltámaszt egy asszonyt, És igazából az előző kép üzenetét fokozza ez. Ferenc az asszonyt nem a test életbe segíti vissza, hanem inkább az örök életbe való bejutást teszi neki lehetővé, és itt azután az utolsó képhöz érkezünk, ami a, hogy úgy mondjam, az első képre is reflektál, de ennek a három képnek a jelentését még inkább felerősíti, kiszabadít egy Péter nevű foglyot a börtönéből, megszabadul minden gondolattól, az ima megvilágosítja azokat, akik a halál árnyékában ülnek, és hogy a rab ezek után szinte önmaga tépi szét a bilincseit. Nagyon röviden ezek a freskó ciklusnak a tartalma és jelentése, ami valóban, hogyha végig gondoljuk, segít a látogatóknak abban, hogy megértsék, végig gondolják mindazt, amit Szent Ferenc életéről hallottak, amit tudnak.
Assisiben Szent Ferenc bazilikájával ismerkedtünk, Varga kapisztrán atya volt a kalauzunk. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Hétvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.